Karácsony Gergely a Párbeszéd és a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök jelöltje, és Molnár Gyula a Magyar Szocialista Párt elnöke az Inforádió arénájának vendége. Mikor lesz annak valami könnyen megegyezhető neve, hogy pontosan ki Karácsony Gergely? Mert ez így nem fog kiférni sehova.
Hanem tényleg az utóbbi napokban sokat gondolkoztuk azon, hogy hogyan is nevezzük el ezt a összefogás szót, nem szeretjük használni, a közös indulásnak mi legyen a neve. Annyiféle jó névötletünk volt, csak az a baj, hogy ezek többségében az elmúlt 27 év mindegyiket elkoptatta, és valami olyan kötődik hozzá, amivel nem szívesen vállalnánk közösséget. Szerintem rövidítsük le a dolgot, ez a Karácsony Gergely miniszterelnök jelölt. A Demokratikus Ellenzék pártjainak miniszterelnök jelöltje, és ahogy mondtuk, hogy ez alatt most már biztos van három láb, és építünk további lábakat, még alá reményeink szerint minél többet.
Közös listát állítanak a három láb pártjaival? Igen. Az 15%, ugye?
Nézze, én azt gondolom, hogy ha 15%-tól aggódnánk, akkor rosszul tenni, félelemben nem lehet politizálni, és azt gondolom, hogy azoknak a pártoknak, amik most talán valamilyen rövidtávú vagy pártpolitikai érdekből úgy érzik, hogy ebből ki akarnak maradni, ha elég jól csináljuk és érzik azt, hogy itt van az erő, itt van a választói erő, akkor azt gondolom, hogy ők is ebben részt fognak venni. Szerintem a 2014-es választási eredmény kapcsán az egy téves magyarázat, hogy azért nem sikerült akkor győzni, mert közös listás indulás volt. Szerintem nem ez volt az oka. Ezer más oka volt, amit érdemes megfejteni. De önmagában szerintem annak nem nagyon van alternatíva, hogy azok a pártok, amelyek között nincsen irányítási szakadék, azok mutassanak példát az embereknek azzal kapcsolatosan, hogy van bizalmuk egymás iránt. Nem kell egymást szeretni, de méltányolni kell. És ezeknek a pártokban nagyon sok érték van. Szerintem az MSZP-ben is, a Párbeszédben is, az Együttben, a DK-ban, az LNP-re, Momentumban. Ezek az értékek szerintem közösen sokkal erősebbek, mint külön-külön. Képzeljük el azt, hogy van egy választópolgár, és elmegy szavazni, és látja azt, hogy van egy egységes és magát erőtől túlzónak mutató kormánypárt, aki a kormányt akarja hatalmon tartani, tudja, hogy kire kell szavazni. Nekünk már eleve, ha úgy tetszik, egy kihívás az, hogy ennek a kormánynak van egy jobboldali ellenzéke, a Jobbik, és van egy baloldali ellenzéke. Ez már önmagában nem egy tiszta képlet. De ha még ezt a baloldali képet még hat felé szereteljük, akkor az milyen erőt fog képezni a Fidesz-szel szemben? Én azt gondolom, hogy ezek között a pártok között csak olyan különbségek vannak, amik a politikusoknak fontosak. Olyan, ami a választópolgároknak fontos, szerintem egyre kevesebb van. Vannak közöttünk viták, nem ugyanabból az anyagból vagyunk gyúrva, de ugyanúgy demokraták vagyunk, és egy igazságos társadalmat akarunk. És hogyha egymást tekintjük riválisnak, és mondjuk arról szólnak a hírek, hogy X párt megelőzi Z pártot a felmérésekben, és elfelejtjük azt, hogy közben a Fidesz 50%-on áll, akkor nagyon rossz úton járunk. Erről szól most ez az ajánlat, ami egyszerre szól a változást akaró polgároknak, és egyszerre szól a változást akaró polgárok képviseletére szegődő pártoknak.
A lista állításában, hogy ki hol van rajta és ki szerepel benne, kell előbb megegyezni, vagy az egyéni választókerületekben elindított jelölteket kell valahogy kisakkozni? Mert van, aki szerint az megelőzi ezt, más azt mondja, hogy nem, ez előzi meg azt.
Nekünk ezt egyszerre kell csinálni, tehát ez a két dolog szerintem együtt van, meg kell állapodnunk abban, hogy melyik körzetben tudunk olyan neveket mondani. Nyilván most mi hallgatjuk meg az ajánlatot, hiszen ugye mind a kettőnknek elvileg megvan minden jelöltje. El fogjuk ezeket dönteni, és ahogy Karácsony Gergely mondta, nyilván várunk arra, hogy adott esetben más partnerek érkeznek-e. Ez politikai értelemben le kell zárni minél előbb, jogi értelemben február 10-én kell lezárni, hogyha mondjuk igen, tartjuk magunkat az április 8-i választáshoz. De én magam is azt szeretném elmondani, hogy van 14-hez képest egy óriási különbség. Nagyon sokféle elemzést lehet adni, de egy biztos, hogy ma az emberek többsége el akarja zavarni ezt a hatalmat, és ha lát megfejtést, és a megfejtés most azt gondolom egy kihívó, a kihívó mögött lévő struktúra és tartalom. Kb. Ez a három, ha lát valami fajta megfejtést, ami számára vonzó és nem taszító, akkor azt gondolom, hogy tömegesen fognak megmozdulni új szavazók. Ezt kell megérteni mindenkinek. Ezt egyébként nem fogja szeretni a Gergely, amit mondok, mert ebben többször beszélgettünk. Én nyilván azt mondom, hogy ha a leges legvégén valakik azt mondják, hogy közösen nem jönnek, el fogjuk fogadni, hogy koordináljunk, hogy valamilyen módon egyeztessünk másképp, mert hogy azt gondolom, hogy mégis a végén azt a helyzetet elő kell állítani, az egyéni körzetekben ne induljunk egymással szembe, de törekedni kell addig nyilván arra, hogy a lehető legszélesebb körű megállapodást kössük. Egyetes fel egyet?
De nem, ezzel nem vitatkozom. Visszatér még arra, hogy azt nem tudom, melyik van előbb, de mind a kettő fontos, és a 2014-es tanulságok közül egy nagyon fontos, hogy akkor nem vettük elég komolyan azt, hogy a jelölt számít, az egyéni jelölt, mert pedig számít. Én azt éreztem 2014-ben, hogy valahogy lesakkoztuk egymás között a helyeket, és akkor volt egy csomó ejtőernyős jelölt. Én is egyébként egy olyan választókerületben indultam, amihez azért nagyon erős kötődésem nem volt. De most én azt gondolom, hogy én legalábbis azokon a beszélgetésekon, ahol ott voltam, azért ennek volt egy, ezeket úgy valahogy átlengte az a szemlélet, hogy túl azon, hogy a pártok nyilván meg akarnak állapodni, és mindenki a maga jelöltjét látja a legjobbnak. De az nagyon fontos szerintem, hogy olyan jelölteket kell indítanunk, aki tényleg abban a körzetben a legjobb jelölt. És ezt a szempontot szerintem sokkal jobban figyelembe kell vennünk most, mint 4 évvel ezelőtt, mert sokszor volt olyan egy választókerületben, hogy néhány száz szavazat, vagy néhány ezer szavazat számított egy nagy választókerületben, és ez bizony a jelöltön is múlhat. Nem igaz, hogy a jelölt nem számít, szerintem igenis számít. Nyilván nagyon fontos az, hogy legyen mögötte egy egységes ellenzéki akarat, és legyen egy koraváltó hangulat, de ez is egy nagyon fontos elem, hogy jó jelöltek legyenek, és az a 106 jelöltet megtalálni, azért ez egy komoly feladat.
Jobban érvelnek ketten, amikor Gyurcsány Ferencnek magyarázzák, hogy miért kellene ezt a modellt csinálni, mint amit ő gondol jónak?
Ezt még nem próbáltuk ki, de erre számítunk.
Megpróbálják?
Én azt gondolom, hogy a demokratikus koalíció esetében ugye most az a párt álláspontja, hogy nem kíván a közös listában részt venni. Én ezt egyenlőre nem pontosan értem, hogy mi ennek az indoka, és azt gondolom, hogy ők tartoznak a választópolgároknak azzal, hogy ezt elmondják. Tekintettel arra, hogy a demokratikus koalíció megalakulása óta az összefogásról, és a közös összefogásnak a legszorosabb formájáról beszélt, sőt, hát közös párt létrehozásáról is beszélt az elnök úr. Ha nagyon akarom beleélni magamat egy párt gondolkodásába, vagy a DK-ba, akkor le tudom vezetni azt, hogy nekik ebből mi az érdekük, de hogy mi a közös érdek ebben, arról azért engem nagyon nehéz ezt meggyőzni.
De abban biztosak, hogy a közös érdek az minden oldalon felül tudja írni a párt érdeket? Egy pártvezetőnek az a dolga, nem, hogy a pártját vigye
nem, előre. Nem, egy politikusnak az a dolga, hogy az országot vigye előre, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy méltányolni tudjuk az egyes pártok részérdekeit, az egyes szereplőknek a saját maga politikai érdekeit. Hát az ország változást akar, és mi nem tudjuk ezt a változást elősegíteni azzal, hogy azt az ajánlatot letesszük az asztalra, amitől az emberek valóban elmennek szavazni, és tényleg odahúzzák az X-et, ami a kormányváltáshoz vezet, akkor mi megbuktunk ezen a teszten. Én nem gondolom azt, hogy ez fog bekövetkezni, nagyon bízom abban, hogy ezen változtatni fogunk. És persze, hogyha akarom, akkor én is el tudom mondani azt, hogy kinek mi a jó. De nem érdekel. Ez a nagy helyzet.
Igen, ráadásul hadd csatlakozzak ez annyiban, hogy azért az idő egyre inkább szorít, és ez szerintem azért valamennyire gyógyír lesz néhány problémánkra, mert hogy az 1 millió ember, aki ma figyel, árgus szemekkel figyeli, hogy lesz-e olyan politikai szereplő, akire szavazhat a kormányváltás érdekében, az abban benne van az, hogyha még a kormány tovább szórakozik a Jobbikkal, és csinálja ezt a lehetetlen játszmát, amit ugye ha felhasználja az állami számvevőszéket arra, hogy tönkret egy apátot, akkor mártírt fognak belőle csinálni, és adott esetben, hogyha mi totojázunk, mi az egyén érdekeinket nézzük, akkor könnyedén megtalálhatja a Jobbikban azt a fajta alternatívát. És azért azt gondolom, hogy talán a normálisan gondolkozó Magyarország nem szeretné azt, hogy a Fidesz után pedig esetleg még jobbra, még kiszámíthatatlanabb, még inkább egy olyan politikai párt legyen, aki gyakorlatilag kurzusok szerint váltogatja a saját maga értékeit.
Jobbikkal bármilyen együttműködés, a bármilyenbe a jelölt nem indítása is benne van, mint amilyen helyzet előállt most a Solymári hatosban. Elképzelhető?
Kezdem én most, jó? Én ezt nagyon sokszor elmondtam, hogy ezt nem lehet, nem szabad, nincs értelme, és most már a Solymár pont, hogy említette, szerintem ezt azért húzzuk be ide. Solymár mutatja a legjobban azt, hogy a jobbikos szavazók, a mérsékelt jobbikos szavazók, ha nincs jobbikos jelölt, nem fognak átmenni a demokratikus ellenzéki oldalra. Tehát igenis, most bármennyire fájdalmas, és nem szeretem politikusként a háromosztatú politikai teret, különösen nem akkor, amikor a centrumában látszólag a Fidesz van, de mégis azt gondolom, hogy ez a körzetek 30%-ában az érdekünk, hogy a jobb oldal megosztott módon valamilyen formában kielégítse azt az igényt, hogy elviszi a szavazatok x százalékát, és a maradék szavazatokra pedig mi lehetőleg ne egymással versenyezünk, hanem egységesen tudjunk fellépni. Tehát taktikailag sem érdemes, és elvileg pedig teljesen kizárt.
Ha megvan a választás, a mostani elképzeléseik szerint ki hova fog ülni a parlamentben? Karácsony Gergely az MSZP frakciójába ül?
Nézd, ezek olyan kérdések, amik egyrészt nagyon koraiak, másrészt meg azt mondom, hogy lényegtelenek. Én egyébként azt szeretném elmondani mindenkinek, és sokszor is elmondtam már, hogy nekem egyébként van most nagyon fontos feladatom Zugló polgármestereként, amit én egyébként nagyon szeretek, és azt gondolom, hogy elnök úr is nem véletlenül a helyi politikán edződött, és azt gondolom, hogy abból nagyon sokat lehet tanulni, és ott tényleg lehet építkezni. Én a zuglói polgármesterséget csak a miniszterelnökségre cserélném le, én csak akkor leszek parlamenti képviselő, hogyha miniszterelnök is leszek egyben. Ezt csak azért szeretném mondani, mert ezt mindig, hogyha valaki valakit éppen kritizálni akar, és nincsenek érvei, meg nem tud reagálni, nem tud vitatkozni vele, akkor mindig azt mondja, hogy ja, hát csak be akar ülni a parlamentbe. Szeretném jelezni, hogy ez rám egészen biztosan nem igaz. Én kormányváltást szeretnék, és nagyon fájó szívvel fogom ott hagyni az zuglói polgármesterséget a miniszterelnökségért, de meg fogom tenni, hogyha ez az ország érdeke.
Az ország helyzetéről mikor lehet önök szerint először beszélni Magyarországon a kampányban? Egyáltalán lehet-e majd valamikor beszélni róla?
Azért most is beszéltünk róla egy picit. Az összefogós díj az persze mindig egy érdekesebb téma, ami jól le tudunk csámcsogni, de hát az ország sajnos azt kell mondjam, hogy egy nagyon rossz állapotban van. Egy olyan korszakváltás előtt áll a világ, és benne Magyarország, amire most nem vagyunk fölkészülve, sőt, mint hogyha hátrafelé mennénk. Az a munkaerőpiac, amit ma ismerünk, azok a munkakörök, amiket ma ismerünk, az a tudás szerkezet, amiről ma gondolkodunk, ez 10-20 év múlva nem lesz. És ha Magyarország túl akarja élni ezt a negyedik ipari forradalmat, amikor tényleg meg fog szűnni a mai fizikai munkahelyeknek egy jelentős mértéke, és még a újságírókról is azt mondják, hogy majd robotok veszik át a munkájukat, és még mindig Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, akkor valószínűleg a migránsok után majd a robotok veszik el a magyarok munkáját. Erre például nem vagyunk fölkészülve. Azt gondolom, hogy Magyarország sokkal rosszabb állapotban van, mint amennyire ezt láthatjuk, mert a folyamatok nagyon negatívak. Ez az ország elvesztette a hitét, ebből az országból menekül a tehetség és a tudás, és ebben az országban olyan társadalmi egyenlőtlenségek kezdenek kialakulni, amiket orvosolni nagyon nehéz lesz. A magyar egészségügy kezd szétszakadni egy magánegészségügyre és egy alulfinanszírozott közegészségügyben. A magyar oktatási rendszer, a PISA tesztek mutatják, hogy nem csak összességében rosszabbul teljesít, hanem kezd még jobban szétszakadni. Hiába álmosítottak, még nagyobbak az egyenlőtlenségek az iskola rendszeren belül. A jövedelmi egyenlőtlenségek tovább nőnek, mert az egész adórendszerünk tulajdonképpen arról szól, hogy van egy Fidesz által a kedvére ürelt felső 10%, és van a társadalom 80%, ami ennek a jövedelem politikának a kárvallottja. Tehát ha beszélünk az ország helyzetéről, akkor mindenfajta politikai túlzás nélkül azt mondom, hogy ez a helyzet rendkívül aggasztó, és ráadásul, még egyszer mondom, nem vagyunk felkészülve arra az alapvető átalakulásra, ami a világban be fog következni. Ezért én azt gondolom, hogy nem véletlenül beszélni nagyon sokat az oktatásról, mert ez a jövő nagy tőkéje, amit a magyar kormány most leépít ahelyett, hogy ebbe fektetne be.
Hogy jön ki a 10%-os keblére ölelésből kétszer kétharmados választási győzelem, meg most az 50%-os vezetés?
Még akkor hagyd legyen nálam a szó. Azért nagyon fontos látni, például a Republikon Intézet legutóbbi felmérésében nem az a legmegdöbbentőbb adat, hogy a Fidesz nem tudom 50-hány százalékon van, hanem a bizonytalanok szavazók aránya 40%. 10 emberből 4 nem tudja, hogy kire fog szavazni. És ezek az emberek egyébként nem hiszem, hogy a Fidesz szeretnék. A Fidesznek van egy elkötelezett és nagyon jól, úgy mondjam, karbantartott szavazótábor, akik mindig megkapják a megfelelő ellenségképet, és egyfajta, mintha egy másik bolygón élnének, olyan problémákkal vannak szembesítve, amelyek valójában nem abban a mértékben léteznek, és olyan a magyar társadalom többsége, aki ezt a kormány nem támogatja, csak egyszerűen nem ad nekik hitet arról, hogy ez lehetne máshogy is. Éppen azért akarunk szövetséget kötni, éppen azért akarunk erőt képezni, éppen azért akarunk végre magunk mögött hagyni pártos vitákat, hogy ezekkel az emberekkel foglalkozunk, az ő problémájukkal foglalkozunk. Azokkal az emberekkel, akiknek két pár cipője van Magyarországon. A magyar lakosság 30%-ának két pár cipője van. A magyar lakosság egy jelentős része fázik a saját lakásában. Nógrádban az emberek rongyal fűtenek, az egész faluban olyan büdös van, hogy alig lehet levegőt venni, mert nincsen pénz tüzelőre.
De közben egyre többet vásárolnak az emberek. Nyilván ön is látja, hogy orbitális pénzeket költenek. Az egész országban elindult a lakásépítés, nincs infláció. Tehát kézzelfoghatóan van növekedés. El tudják magyarázni azoknak az embereknek, akik...
Nézd, a gazdasági, az a gazdasági növekedés, ami Magyarországon van, ez az EU-s, ideáruló EU-s pénzek miatt van, ez egy látszat növekedés. A magyar gazdaság kisebb ütemben...
Az emberek elköltik.
Persze.
Vesznek belőle maguknak jószágokat.
Igen.
Hogy tudják nekik elmagyarázni, hogy ez egy látszat, amikor ő megvette, ott ül benne, vezeti?
Hát nézd, nyilván vannak olyanok, akik Magyarországon jobban élnek, és nyilván vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy tulajdonképpen ez neki így elegendő, de ők is elmennek az orvoshoz, ők is elviszik a gyerekeket az iskolába, ők is rettegnek attól, hogy a gyerekek majd külföldön fogják folytatni. És van a társadalomnak egy másik része, ami a magyar lakosság 40%-a, aki viszont napról napra él. És ezek az emberek, hogyha bezárjuk őket ebbe a társadalmi helyzetbe, az ő gyerekeik is le fognak csúszni, az ő gyerekeik is majd nem fognak tudni megállni a munkaerőpiacon. Tehát azért kell Magyarországon korlátozás 2018-ban, mert ezek a folyamatok beláthatatlan mértékben egy olyan pályára viszik Magyarországot, ahol nagyon nehéz lesz visszajönni arra az útra, ahol az emberi tőkében és a tudásban tudunk gondolkodni. Azt gondolom, hogy igenis ez az ország rossz állapotban van, a magyarok egyébként változást akarnak, még mindig nagy többségben van azok, akik pontosan tudják, hogy Magyarországon kormányváltás lenne szükség.
Hogy akarnak eljutni ezekhez az emberekhez, akik esetleg fogékonyak ezekre a meglátásokra? Érdekli őket egyáltalán a politika?
Most akkor már tényleg én is mondom a szót. Ugye a kérdés onnan indult, hogy mikortól fogunk erről beszélni. Én tegnaptól szerettem volna, de szombattól mindenképpen, és én is nagyon szenvedtem az elmúlt hetekben, hónapokban, amikor mindig arról kellett szólnom, hogy egyébként a belső viszonyok micsodák. Én nagyon egyetértek azzal, hogy szerintem a kulcs az, hogy hogyan lehet csökkenteni az egyenlőtlenségeket Magyarországon. Tehát a mi programunk, ugye Tegyünk igazságot, pont ezért ez a címe, pont erről szól, hogy minden egyes szakpolitikai részben hogyan miképpen lehet ezt érvényesíteni. Nem akarok kiemelni semmit, ez úgy jó, ahogy van, ahogy elmondta Karácsony Gergely. Amikor majd vissza fogunk tekinteni erre a 8 évre, 40-50-60-100 év múlva, akkor az elszalasztott lehetőségek 7-8 éveként fogjuk megélni, mert valóban egy relatíve kellemes gazdasági klímában, amikor a környékünkön éppen nem volt háború, vagy nem volt jelentős ilyen típusú mozgás, akkor az eminens partnerünk gazdasága szárnya, ugye ez a német gazdaság, jönnek a külső források, akkor mi nem egy innovatív, egy modern országot építettünk, hanem gyakorlatilag kövekbe tettük a pénzt. Van gazdasági növekedés, valóban az infláció alacsony, valóban van reálbér növekedés, ilyenkor az ellenzéknek látszólag nehéz a dolga, de nem építettünk jövőt. És mi van, amikor ezek elfogynak? Mire fog a magyar gazdaság építeni? Arra, hogy a szakszervezeteket szétvertük, arra, hogy alacsony a munkabér, és tessék idejönni összeszerelő üzemmé tenni Európában Magyarországot, erre nem lehet építeni egy jövőt, nem lehet építeni egy új társadalmat. Arra a tudásra, ami gyakorlatilag a tabletek világában a magolást tanítja meg, és nem tanít nyelveket, nem tanít rendes informatikai tudást. Szóval mindez, amit Karácsony Gergely elmondott, erről szól az, hogyha ezt el tudjuk magyarázni az embereknek, és az emberek beszélgetnének újra egymással, és kiderülne a számukra, hogy tulajdonképpen nem én vagyok ilyen élhetetlen, mindenkinek ugyanúgy rossz, akkor azt gondolom, hogy ez a puliszka fel is robbanna. Tehát igenis arról van szó, hogy az emberek tömegesen mondanák azt, hogy elég volt, mert nem lehet az, hogy tényleg néhány tízezer ember gyarapszik, egy szűk elit számára ez egy kifejezetten jó ország, a többség számára pedig nem.
De 100 év múlva halottak leszünk valamennyien. Választani meg áprilisban kell nagyjából jövőre. Közelebbi.
Hogy azt pontosan látjuk, hogy a kormány a 94%-os média túlsúlyával nem fog minket túl sok helyre engedni. A közterületi reklámpiaszban nem sodródnánk be Simicska és Mészáros közé, mert jól látom, ez most ez a csata zajlik, ez elég drága lesz most a Jobbiknak. Nekünk azt gondolom, hogy is itt jön a kettőnk tudása, amelyet nem a mi kettőnk személyesen, amit tud a jelölt és tud a párt, hogy az utcán az emberekhez el kell jutni, tehát nekünk egy földharcos kampányt kell folytatnunk, és használnunk kell a közösségi médiát, és azt a 6% független szabad médiát, amelyik még van.
Unióról, migrációról, a világállapotáról akarnak beszélni, vagy ezek a kormány témái, és ebben nem mennek bele, hanem viszik a saját ügyeiket?
Akkor gyorsan elmondom. Ami ugye a Fidesznek az SMS kampánya, Soros migráns Simicska, ha jól látjuk, e köré fog. Ebben mi semmiképpen sem keverednénk bele, mert ugye mondanám azt, hogy a disznóval azért nem verekszünk, mert ugye mi is sárosak leszünk, és ő még élvezi is. Tehát szerintem ebben nekünk nem kell. Ezt el kell mondani egy egyszerű mondattal, ezt Karácsony Gergely mondta, és ez olyan drog, amit nem szabad, ugye azt, hogy ezt a kifejezést használtad, ezzel nem szabad élni senkinek. Az Európai Unió egy izgalmas kérdés. Én abszolút azt gondolom, hogy a zászlóra kell tűzni, mert azt világossá kell tenni, hogy Európa vagy Kelet, ez egy valódi alternatíva. Csak azt nem tudom még megmondani, hogy az emberek értik-e azt a veszélyt, hogy mit jelent Orbán Viktor újabb 4 éve Európa szempontjából, miközben Európában közös ügyészségről beszélnek, euróról beszélnek, maga Európáról beszélnek, mi pedig a visegrádi négyek egyébként ma már teljesen jövő nélküli valamilyen fajta misztikumába próbálunk kapaszkodni.
És a migráció, azt láttuk azért 2015-ben a budapesti pályaudvarokon megvonulni az autópályán. Ez most egy valós élmény volt. Most nem.
Csak
de
a
akkor
problémát
láttuk, tűnik, hogy ez van. Létezik.
Hát elsősorban persze a Fidesz-által felépített virtuális valóságban létezik, a valóságban is létezik, és az egész fejlett világnak ez egy nagy kihívása, de hát Magyarország szám sajnos, azt kell mondjam, bizonyos szempontból sajnos nem az a hely, ahova az emberek érkezni akarnak, Magyarország az a hely, ahonnan elmenni akarnak. Én azt a kérdést szeretném feltenni minden hallgatónak, hogy hány olyan ismerőse van, akinek családtagja az elmúlt években elhagyta az országot és külföldön dolgozik, és hányszor látott Magyarországon menekülteket, akik elvették az ő munkáját. Ebből számolja ki azt, hogy a Fideszre kell szavazni, vagy pedig az ellenzékre, ami azt mondja, hogy Magyarország elsősorban egy olyan helyé kell tennünk, ahol nem rettegünk a bevándorlóktól, hanem rettegünk attól, hogy emberek elmennek innen. Ez ilyen egyszerű. Mindenki a saját valós tapasztalatból induljon ki, és nem feltétlenül abból a politikailag manipulált képből, amit a Fidesz rajzol ezzel kapcsolatosan. Még egyszer mondom, nyilván a migráció egy fontos kérdés, Európa egész szempontjából egy fontos kérdés, ilyen szempontból Magyarországra is tartozik, de azt gondolom, hogy ma nincs az első 20 kérdésben, hogyha Magyarország jövőjét nézzük, ez a fajta kérdés. A Fidesznek elementális érdek, hogy erről legyen a vita, hogy ne arról beszélgessünk, hogy hány ember hal meg a kórházakban, hogy mekkora a várólista, hogy milyen rosszak a magyar iskolák, hogy hányan halnak meg télen a saját lakásukban. Neki az az érdeke, hogy ne a magyar valósággal foglalkozzunk, mert a Fidesz az valójában nem egy kormány, ami kormányozza a közös ügyeinket, és igazgatja, és konszenzus teremt, és épít, hanem egy olyan kormány, ami uralkodni akar, és az uralkodáshoz az a legfontosabb eszköze, hogy olyan problémákról beszél, amelyek nem a magyar valóság hétköznapi problémái.
Külföldi támogatókat a kampányban hívnak-e? Molnár Gyula egy ideig biztatott mindenkit Jeremy Corbynnal, de aztán azt mondta, hogy ő nem jön.
Úgy volt, hogy ha most kongresszust tartottunk volna, akkor az ígérete van, hogy eljön. Most az ígéretet megismételte, hogy a januári, vagy nem tudjuk még pontosan a dátumot, arra a kongresszusra eljön. És ahogy én mondtam, nekünk van egy német tanácsadónk, aki a német szociáldemokrata párt sikeres kampányait vezette, hál' Istennek most Észak-Rajna-Vesztfáliába dolgozott.
Találkozott már Karácsony Gergelyen?
Még nem, de
fog jönni a jövő héten, úgyhogy meg is fogjuk ejteni, mi az elmúlt napokban többször beszélgettünk vele, tehát körülbelül látjuk, hogy ő milyen szegmensébe fog segíteni a munkáknak, de azt pontosan látom, hogy azokat a magyar tanácsadókat, azt a földmunkát, amit nekünk itt el kell végezni, azt nem tudja helyettünk senki megcsinálni.
Ezt a hálózat fogja csinálni?
Ezt az a hálózat, amit nagyon sokan lebecsülnek, de még mindig azt mondom, hogy mind a 106 választókörzetben, megyei jogvárosokban, a településeken ott vannak, tehát azért azt lehet látni, hogy emögött valóságos emberek, valóságos szereplők vannak.
És ők már úgy látják, hogy ezt Karácsony Gergellyel kell megcsinálni?
Ők úgy látják, szeretnék ezt már minél előbb, és ugye erre most lesz egy pár példa, amit említett a miniszterelnök jelölt úr, hogy valóban a következő napokban több olyan helyre el fog menni, ahol már a szocialista helyi jelölt el fog mozogni, lesz egy nagy gyűlés is jövő héten hétfőn, tehát ezt fogja ő is látni az élőben, és bízom benne az emberek is, hogy mit jelent ez a együttműködés.
És az igazi kampány az majd valamikor februárban indul el, amikor már látunk január-február, amikor látunk neveket, árnyék kormányt. És az igazi
kampány szerintem szombaton fog elindulni, amikor Pécsen leszek elsőként, és onnantól kezdve megyünk. Nyilván utána egy kicsit elmegyünk mi is karácsonyozni, de túl sok időt vesztettünk az elmúlt időszakban ahhoz, hogy csak februártól kampányoljunk. Nyilván a kampány fokozódni fog, és februárban azt gondolom, amikor az összes olyan közjogi kérdés eldől, hogy ki, hogyan, mikor, és ki a listán hol van, és hol nincs, akkor mindenki szépen megnyugszik, vagy éppen nem, de onnantól kezdve már mindegy, és akkor el tudunk indulni. De ez az utolsó szakasz, azt meg kell előzni annak, hogy most ezt a reménytelenséget kell megtörnünk, ami van a fejekben. És én az elmúlt napok visszajelzéseiből úgy érzem, hogy ez sikerült, hogy valami egy buborékhoz sikerült kipukkasztani, és talán most már jobban hallják azt az üzenet, amit mondani akarunk az embereknek. Mondom, szombattól Pécsen találkozunk, és ezerre toljuk a kampányt.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Karácsony Gergely, a Párbeszéd és az MSZP közös miniszterelnök jelölti, és Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin és Lendvai Szabolcs felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják az inforádió.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is.